Dicsértessék a Jézus Krisztus! Barta Kálmán vagyok, önök az Eukarisztikus Csodák második adását hallják. Az első adásban időrendi sorrendben kezdtük el tárgyalni az eukarisztikus csodákat, a lanciánói csodáról volt szó. Ez folyamatos csoda, ami azt jelenti, hogy maga a csoda 1200 évvel ezelőtt kezdődött, és azóta is folyamatosan tart. Tehát most is, ebben a percben, amikor önök ezt az adást hallgatják. Olaszországban, Lanciánóban, a Szent Ferenc templomban bárki megtekintheti, aki arra jár, és szán egy kis időt, kivárja, amíg sorra kerül. A továbbiakban megtörjük ezt a sorrendet, és nem időrendi, hanem országok, területek szerint ABC sorrendben tárgyaljuk tovább az eukarisztikus csodákat. Ennek az egyik oka az, hogy ne kelljen az egyes országok között ide-oda ugrálni, ami elkerülhetetlen lenne, amennyiben az időrendi sorrendet követnénk. A másik oka pedig az, hogy a jól dokumentált eukarisztikus csodák összegyűjtése a világ minden tájáról egy olasz fiú, Carlo Acutis lelki öröksége. Carlo Acutis már nincs közöttünk, 15 éves korában leukémiában meghalt, de rövid életének csodálatos, életmentő és lélekmentő hagyatéka a mai napig hat ránk, ha ezt megengedjük. Az ő szavait idézem most. Mindenki eredetinek születik, de sokan másolatként halnak meg. A végtelen kell, hogy a célunk legyen, nem a véges. A végtelen a mi otthonunk, a mennyország az idők kezdete óta vár ránk. Életem célja az, hogy mindig kapcsolatban legyek Jézussal. Jézussal, Jézusért és Jézusban élni. Carlo arra figyelmeztet bennünket, hogy ehhez a célhoz közelebb akarunk kerülni, és nem akarunk másolatokként meghalni, akkor Isten szavát kell iránynak tekintenünk, mindig ahhoz kell mérnünk magunkat. 65 éves vagyok, és úgy érzem, érett felnőttként is fejet kell hajtanom ennek a 10 éves gyereknek a bölcsessége előtt. Mennyire tisztán látta a lényeget, milyen egyszerűen és tűpontosan meg tudta fogalmazni azt, hogy nincs az a kitűnő, nincs az a szuper jármű, ami ne kóvályogna célt tévesztve, ha nincs egy biztos pont, amihez be tudja állítani az iránytűjét. Carlo Acutis az eukarisztia szentségét helyezte életének középpontjába. Azt mondta, ez az ő mennyországba vezető útja. 7 évesen lett első áldozó, amilyen gyakran csak tudott, igyekezett szent áldozáshoz járulni, mert az volt a meggyőződése, hogy az oltári szentségben jelenlévő Krisztus előtt állva mi is szenté leszünk. Gyakran feltette magának a kérdést, hogy az emberek mennyire nem tudják, hogy mi hiányzik nekik. Kilométeres sorokban állnak, hogy bejussanak egy koncertre vagy egy filmre, de nem látunk ilyen sorokat az eukarisztiában jelenlévő Krisztus előtt. Mivel ugyanezt a kérdést én is gyakran felteszem magamnak, most tartok egy 2 perces látszólagos kitérőt. Ugyanis megkaptam a választ. Egyik reggel itt a Mária rádióban hangzott el, egy érsek atya elmondta. Elmondta egy mérnök ismerőse megfogalmazását, a válasz pedig a következő. Nem tartjuk be a használati utasítást. Az természetes számunkra, hogy minden bonyolult és olykor egyszerű eszközhöz is írnak használati utasítást. Valaki, aki ért hozzá, általában a gyártó ad nekünk használati utasítást, mert az minden eszközhöz jár. Amíg betartjuk a használati utasítást, addig a gyártó garanciát vállal a szerkezetért. Abban a pillanatban, ahogy nem rendeltetésszerűen használjuk, mondjuk a számítógépen billentyűzete elpiszkolódik, és úgy tisztítom meg, hogy beleteszem a mosógépbe, és elindítok egy mosóprogramot, abban a pillanatban a gyártói garancia megszűnt. mehetek panaszra a sóhivatalba, mert a gyártót nem érdekli a meghibásodás, semmi köze hozzá. Én vagyok az, aki nem tartotta be a szabályokat. Nem kicsit bonyolult szerkezet az ember, és az emberek alkotta társadalmak, civilizációk. A teremtő, a mi gyártónk adott is hozzánk használati utasítást, ezt úgy hívjuk, hogy 10 parancsolat. Ezt mi túl egyszerűnek találtuk, és újat akarunk írni helyette, és írjuk is. Egyre változatosabbakat, egyre bonyolultabbakat, egyre követhetetlenebbet. Kapitalizmus, szocializmus, humanizmus, radikalizmus, liberalizmus, egyre kevesebben értik, hogy mit, és nem vesszük észre, hogy már nem tudunk újat kitalálni. Ezért azokat vesszük újra elő, amikről évszázadok tapasztalata bizonyította, hogy használhatatlan, de ez minket nem zavar. Újra és újra elővesszük az alapból használhatatlant, és próbáljuk fényezni, csiszolgatni, még bonyolultabbá tenni. Persze nem megy, nem működik, de nem adjuk fel, várunk a csodára. Hát most megkapjuk. 41 jól dokumentált eukarisztikus csodát 14 országból, mert a gyártó is belátta, hogy rajtunk már csak a csoda segíthet, és ő, a teremtőnk, nem azt mondja, hogy nem tartottátok be a használati utasítást, mehettek a sóhivatalba, hanem végtelen szeretettel, türelemmel adja és adja az újabb és újabb csodákat. Carlo Acutis szenvedélyesen ismételgette, hogy az oltári szentségben Krisztus éppen úgy jelen van, mint 2000 évvel ezelőtt az apostolok idejében. És mi jóval szerencsésebb helyzetben vagyunk, hiszen a legközelebbi templomban is megtalálhatjuk őt, nem kell hosszú, veszélyes és fáradtságos utat megtennünk, hogy személyesen találkozhassunk vele. 2002-ben döntött úgy, hogy létrehoz egy kiállítást az egyház által kivizsgált és elismert eukarisztikus csodákról. A munkába családját is bevonta, és 2,5 éven át dolgoztak a terv megvalósításán. A kiállítás spirituális hatását elképzelni sem lehetett a megnyitás előtt. Azóta a Föld minden kontinensén bemutatták, a kiállítás anyaga katalógus formájában is kiadásra került, csak az Egyesült Államokban 100-nál több egyetemen és több 1000 plébánián mutatták be. Az eredmények tükrében maga a kiállítás is csodákat tett. Eljutott Kínába és Indonéziába, és olyan ismert kegyhelyek is otthont adtak neki, mint Fatima. Ma már az interneten is elérhető, a weboldal neve www.miracolieucharistici.org. Megismétlem betű szerint kiejtve www.miracolieucharistici.org. A C betűk után nincs H betű. A bejelentkező oldal alján a nyelvek közül ki lehet választani a magyar nyelvet, és magyarul is végig tekinthető a virtuális kiállítás. A továbbiakban a kiállítás anyagát vesszük alapul, és azt a sorrendet követjük, ahogyan a kiállítás tárgyalja a csodákat. Az első ország Argentína. Argentína fővárosában, Buenos Airesben, a Szűz Mária plébánián 3 eukarisztikus csoda történt, az első 1992-ben, a második 1994-ben, a harmadik 1996-ban. A harmadik az 1996-ban történt csodának van egy nagyon érdekes vonatkozása, ami megér egy perces kitérőt. Konkrétan az, hogy a csoda kivizsgálására Buenos Aires akkori érseke Jorge Mario Bergoglio kért fel egy professzort. Ugye ismerős ez a név. És ha egyszerűbben mondom, úgyhogy Bergoglio bíboros, akkor már tudjuk is, hogy honnan ismerős, hiszen 2013 óta őt úgy nevezzük, hogy Ferenc pápa. Igen, ennek a csodának a kivizsgálását Ferenc pápa rendelte el, akkor, amikor még Buenos Aires érseke volt. De térjünk vissza az időrendi sorrendhez, 1992. Május 1-én a Szent Mise után a szolgálattevő a megmaradt szentelt ostyákat tette a helyére, amikor észrevette, hogy néhány ostyadarab a korporáléra, a kehely alá helyezett ostya abroszra hullott. Az előírásoknak megfelelően vizes edénybe helyezték az ostyadarabokat, és betették a tabernákulumba, hogy megvárják, amíg feloldódik. A következő napokban több pap is ellenőrizte az edényt, de látták, hogy nem oldódnak fel az ostyadarabok, és egy héttel később, május 7-én az ostyadarabok színe vörösre változott, és május 10-én, a vasárnap esti két misén, mind a két misén, a paténán, az ostyatartó tányéron vércseppek jelentek meg. Tehát ez volt a Buenos Airesben 1992-ben történt eukarisztikus csodasorozat, mert nem csak egy csoda történt. A következő csoda két évvel később, 1994-ben történt, július 24-én vasárnap a gyermekek számára tartott vasárnapi misén, amikor kivette a papa tabernákulumban az edényt, észrevette, hogy annak az oldalán vér folyik. Ezeket a csodákat pontosan és jól dokumentálták, de a kivizsgálásával nem foglalkoztak. Érdekes módon újabb két év elteltével történt meg a harmadik csoda. 1996. augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételének ünnepén az áldozás során egy hívőnek a pap a kezébe adta az ostját, de az vigyázatlanul a földre ejtette, és úgy gondolta, hogy az már piszkos lett, és nem vette fel. Egy másik istenfélőbb személy észrevette ezt, felvette a szentostját, és odaadta a papnak. A pap az előírásoknak megfelelően vízzel teli edénybe helyezte, és a tabernákulumba tette, hogy feloldódjon. 11 nappal később, augusztus 26-án vették ki a tabernákulumból, és azt tapasztalták, hogy nem oldódott fel. A felszínén pedig vörös foltok jelentek meg. A foltok növekedtek, és a pap felkereste Buenos Aires érsekét, és elmondta neki a történetet. Az a döntés született, hogy a vizsgálatokkal várjanak még. És csak három évvel később, 1999-ben kezdődtek meg a vizsgálatok. Ricardo Castañón Gómez professzor irányította a vizsgálatokat, és nagyon aggódott amiatt, hogy a mintákat vízbe helyezték, és akkor már három éve vízben tárolták, ami normál esetben lehetetlenné tett volna minden további vizsgálatot, hiszen nincs az az emberi szövet, ami vízben tárolva, tartósítószer nélkül három év alatt nem menne teljesen tönkre, de ez nem történt meg. Még Buenos Airesben élő, működőképes fehér vérsejteket találtak a mintában, majd elszállították az Egyesült Államokba, és a San Franciscó-i törvényszéki analitikai laboratóriumban emberi bőrt és az emberi genetikai kódot tartalmazó DNS mintákat, DNS töredéket tudtak azonosítani a mintából. Az akkor már három éve a tartósítás szempontjából legrosszabb módon vízben tárolt mintákból. A vizsgálat alapján ez nagy valószínűséggel ugyanúgy folyamatos csodának tekinthető majd, mint a Lanciano-i csoda, és Argentínában, Buenos Airesben, a Szűz Mária plébánia templomban minden hónap harmadik péntekén este 8 órától, és minden hónap negyedik vasárnapján délelőtt 11 órától megtekinthető. A templom címe Avenue La Plata, 286 Buenos Aires, Argentina. Köszönöm a figyelmüket!
Az oltári szentség csodái. dr. Barta Kálmán műsorát hallották.